továbbra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat hírműsorainkban és információs anyagainkban. Már részletesen beszámoltunk korábban is arról, hogy bálványos fürdőn zajlik az Európa Tanácsi Önkormányzati Szakbizottság ülése, amelynek napirendi pontjairól a felvetett a magyar közösséget érintő hazai jogsértések fogadtatásáról, a koppenhágai dilemmával kapcsolatos fogalom hátteréről és tudnivalókról beszélgetünk itt a mai naprakész műsorban is, amelyben azért még szót ejtünk az Európai Uniós kohéziós politikával kapcsolatos vita újdonságairól, Románia brüsszeli jelenlétének aktívabbá tétele szükségességéről, a schengeni övezethez való felzárkózás esélyeiről, a Hunyad megyei értéktár megújult tartalmáról, és egy mai a szorványközösség érdekvédelmi szervezeténél történő tisztújítás részleteiről is beszélgetünk tehát a következő percekben, amelyben interjú hangzik el Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel, aki egyben az RMDS Hunyad megyei szervezetének vezetője is, és a beszélgetés végén az is kiderül, hogy miért voltunk kényszerülve erre a megoldásra, azaz a felvétel elkészítésére. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban, tehát az európai parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön éppen bálványosan tartózkodik, ahol az Európa Tanács önkormányzati kongresszusának szakbizottsági ülése zajlik. Nos, milyen tapasztalatok vannak eddig eltelt események kapcsán? Mennyire fogékonyak a 47 országból érkezett, küldöttek mindarra, amit önök vázoltak az erdélyi magyar kisebbség helyzetével kapcsolatosan?
Tudni kell nyilván azt, hogy a 47 országból érkező küldöttek az önkormányzati szakbizottságnak a tagjai, tehát valamilyen szinten, akár helyi vagy regionális szintű választott tisztségviselők, lehet, hogy helyi tanácsosok, vagy alpolgármesterek, polgármesterek, vagy éppen régióknak a kormányzói, tehát nagyon színes az ide megérkező küldötteknek a politikai vagy közigazgatási háttere. Azt is tudni kell, hogy legalább olyan színes, mint a funkció, amelyet betöltenek, ugyanolyan színes a közösségi hátterük ezeknek a személyeknek, ezeknek a politikusoknak. Vannak olyanok, akiknek az országában működő kisebbségi autonómiák vagy autonómiaformák vannak, és ezek nyilván, hogy egyből értik azt, hogy mi miről beszélünk, és vannak olyanok is, akik esetében a közösségi hátter az ezzel ellentétes. El kell mondanom azonnal, hogy itt az egy-két francia kolléga nagyon hidegen fogadta bejelentéseinket, ami nyilván várható volt, hiszen a hosszú évtizedeknek, vagy akár évszázadoknak a bedögződései azok nem változtathatók meg egy nap vagy egy kétnapos rendezvény alkalmával, de általában azt mondanám, hogy óriási érdeklődés volt, rengeteg kérdést tettek fel, úgy a rendezvény során, mint pedig a magánbeszélgetésekben, az autóbusz utazáson, az ebédbe, a vacsora alkalmával, és nagyon jónak tartom azt, hogy az önkormányzati kongresszus szakbizottságának első alkalommal való Románia jelenléte, az pontosan a Székelyföldön történik, itt ki kell emelnem az RMDS politikusainak a kezdeményezését, akik meghívták ezt a bizottságot, el kell mondanom, hogy nagyon kemény ellenlobbi, hát romániai ellenlobbi ellentétére lehetett megszervezni ezt a bizottsági ülést, meg is köszöntük a képviselőknek, hogy elvállalták azt, hogy annak ellenére, hogy a román hivatalos álláspont az elutasító volt, illetve máshová szerették volna megszervezni ezt a szakbizottsági ülést. Megköszöntük, hogy eljöttek a Székelyföldre, megköszöntük, hogy érdeklődnek afelől, hogy hogyan is élünk mi itt, azon a vidéken, ahol helyi többséget alkotunk. Rengeteg adatot kaptak, publikációt visznek magukkal majd haza, és olyan dokumentációt, amely háttérként és emlékeztetőként fog szolgálni. Ami nagyon fontos, hiszen a két nap az két külön rendezvény, szerdán zajlott a bizottságnak a rendes, kihelyezett bizottsági ülése, amelynek több napirendi pontja volt nyilvánvaló, Csütörtökön pedig a nyelvi konferencia zajlik, és pedig egészen pontosan nyelvhasználat a helyi és regionális hatóságok gyakorlatában, ez a konferencia címe. Ez azért fontos, mert a mai konferenciának az anyaga és az elhangzott hozzászólások, illetve a javaslatok, amelyek megfogalmazódnak, azok egy jelentés tárgyát fogják képezni. Andrew Dawson, brit kongresszus tag fogja elkészíteni azt a jelentést, amely a nyelvhasználat a helyi és regionális hatóságok esetében címet fogja viselni. Reményeink szerint nyilván, hogy hangsúlyosan ebben a jelentésben bekerülnek majd a mi javaslataink, a mi tapasztalatunk, és az is, hogy hát sajnos, de a helyzet az, hogy itt tegnap és ma, két nap során meg kellett cáfolnunk azt a hivatalos román politikát, azt a hivatalos román kirakat politikát, amely mindenütt Romániát a kisebbségi jogok alkalmazásának szempontjából mint a államnak propagandázza, annak ellenére, hogy a valóság az vagy egyet mond, valami mást mond. És elmondtuk a képviselőknek, hogy az lenne a legegészségesebb, az lenne a legjobb, hogyha akkor, amikor a többség nyilatkozik a kisebbségnek a helyzetéről, akkor azonnal az illető kisebbség is meg lenne kérdezve, mi a mi véleményünk arról a helyzetről, amelyben mi élünk nap, mint nap. És akkor nyilván, hogy ez azonnal árnyalná, és igazibbá és tartalmasabbá tenné azt a képet, amelyet nyugaton rólunk megalkotnak.
Ön, mint európai parlamenti képviselő felszólalt ezen a tegnapi rendezvényen, és a koppenhágai dilemma említésére helyezte a hangsúlyt. Én tudom azt, hogy beszéltünk már műsorainkban erről a fogalomról, de azt hiszem, hogy ennek ellenére még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy végül is mit fed ez a fogalom, úgyhogy kérném szépen, hogy fejtse ki, tisztelt képviselő úr, hogy mi is a koppenhágai dilemma, és miért aktuális még mai napig is ez a bonyolult kérdéskör európai szinten.
Azt mondanám, hogy egyáltalán nem bonyolult, hanem nagyon egyszerű, csak sajnos, hogy mi a botnak a másik oldalán vagyunk, erdélyi, romániai magyarok, székelyföldi emberek. A koppenhágai dilemma a következő helyzetet írja le. A csatlakozás előtt, ugye emlékszünk mindannyian a 2005-2006-os évekre, amikor az úgynevezett előcsatlakozási fejezeteket kellett egyenként megtárgyalni és befejezni, bezárni, lezárni a csatlakozás feltételeként. A fejezetek között ott volt a politikai kritériumokról szóló fejezet, és az egyik nagyon hangsúlyos politikai kritérium az az etnikai kisebbségek, a nyelvi kisebbségek, az őshonos közösségek helyzete volt. Tehát addig, mindaddig Románia nem tudta lezárni a csatlakozási folyamatnak a politikai dossziéját, az emberi jogi dossziéját, amíg nem születtek meg azok a törvényes előírások, azok a vállalások, amelyek a kisebbségi közösségek, tehát nyilván a romániai magyarság helyzetéről is szóltak. Tehát volt egy külső nyomás, és mindig a külső nyomás az jót tesz Romániának, nem csak őshonos kisebbségek szempontjából, hanem más szempontokból is. Ez a nyomás a csatlakozás napján megszűnt, hiszen a koppenhágai kritériumok, a politikai kritériumok, azok az előcsatlakozásra hivatkoznak, a csatlakozás utáni naptól kezdődően ezek a kritériumok megszűnnek, és ott vagyunk bent az Európai Unióban, ahol olyan tagállamok is vannak, ahol például működnek a különféle autonómiaformák, nem fogom felsorolni, közismertek, Olaszországtól kezdve, Dél-Tirol esete, Finnország, Svédország, Belgium, stb. De ott vannak a másik végletben azok az országok, Franciaország elsősorban és Görögország, ahol el sem ismerik az őshonos kisebbség fogalmat. Tehát mindenki egyforma módon francia vagy görög állampolgár, nem léteznek kisebbségek. És a dilemma az pontosan az, hogy hogy lehet, hogy csatlakozás előtt az Unió elvárja a követelmények teljesítését, miközben csatlakozás után nem csak, hogy nem kéri számon, hanem szóvá sem teszi azt, hogy a kisebbségek helyzete esetleg romolhat. És el kell mondanunk, és el is mondtuk ezt a konferencia során, hogy 11 évvel az uniós csatlakozás után azt látjuk, hogy a romániai magyarság helyzete romlott, azt látjuk, hogy jogok vannak a papíron, amelyeket gyakorlatban egyre nehezebben tudunk alkalmazni, azt látjuk, látjuk, hogy nincsen jogbiztonság az oktatás esetében, azt látjuk, hogy megszűnt, megállt, vagy akár meg is fordul, ugye emlékezzünk a Mikó ügyre, meg is fordulhat a restitúciós folyamat. Azt látjuk, hogy a szimbólumok használata, az anyanyelv használat, az elemi oktatás, amelyet tényleg lezárt kérdésnek gondoltunk, mind ezeken a területeken gyakoribbak a jogtitások, és azt látjuk, hogy egyáltalán a közhangulat az számunkra nem hogy kedvezőbb, hanem pontosan kedvezőtlenebb, és felerősödik esetenként a magyar ellenesség, és ezt a társadalom, sem a közhangulat, sem a médiának egy része egyszerűen nem szankcionálja. Tehát természetes az, hogy a magyarok valahogy kevesebbek, mint a többségi nemzet tagjai, legalábbis sokak számára. Ez számunkra viszont elfogadhatatlan. Ez a koppenhágai dilemma, és ezt szeretnénk úgy feloldani, és így van, hogy az Európai Parlamentben, az Európai Törvényhozásban lehet feloldani ezt a dilemmát, azáltal, hogy létrejön egy uniós kisebbségvédelmi keret rendelkezés, keret szabályozás, téglából fölépítjük a közigazgatási decentralizáció, a nyelvhasználat, a jogállam területén, az oktatás kultúra területén fölépítjük azokat a, vagy egymást adjuk azokat a téglákat, amelyek majd a kisebbségi Európai Uniós szabályozásnak az építményét alkotják. Ilyen területen nagyon fontos lenne az, és ezt is elmondtam a felszólalásomban a konferencián, nagyon fontos lenne az, hogy szorosabbra fűzzük az Európa Tanács, tehát a most ülésező testületeknek, és az Európai Unió intézményei, tehát elsősorban az Európai Parlament közötti együttműködést. Az igaz, hogy az Európa Tanácsnak 47 tagállama van, az Európa Tanácsban az egész európai közösség jelen van, de azt látjuk, és az Unióban pedig csak 28, ma hónap már 27 tagállam fog maradni, viszont azt látjuk, hogy az Európa Tanács ajánlások szintjén, dokumentumok szintjén többet és figyelmesebben, több empátiával foglalkozik a kisebbségek ügyével. Az lenne a cél, és az a mi célunk az Európai Parlamentben, hogy vegyük át ezt a joganyagot, és ültessük be kötelező joganyaggá az Európai Unió szabályai közé, úgy, hogy akkor, amikor egy tagállam nem tartja tiszteletben a saját kisebbségeinek a jogait, akkor az Unió szólhasson bele, utasítsa rendre azt a tagállamot, és juttassa eszébe, hogy a vállalások azok nem csak a csatlakozás előtt érvényesek, hanem a csatlakozás után is be kell tartani ezt az értékrendet, amely az Európai Unió értékrendje.
Tehát fontos kérdéseket tettek terítékre ezen a jelentős eszmecserén. Viszont ha már említett az Európai Parlamentet, hát ott is zajlik az élet idézőjelbe téve, mert hogy van két érdekes információ az ottani munkával kapcsolatosan, ugye már, ami azért közvetlen módon bennünket is érint, az a kohéziós politika alakulása a következő 7 évre vonatkozóan, és e tekintetben a legújabb információk, amelyek hozzánk eljutottak, azok, hogy közép-kelet-európai államoktól igyekeznek jelentős összegeket megvonni a kohéziós politikai támogatás kapcsán. Magyarországot és Lengyelországot említik a hírek, viszont Románia e tekintetben pozitív elbírálás alá esik. Most mi a helyzet jelen pillanatban ezzel a vitával? Erről beszéltünk a jómúlt korában a műsorban, hogy ez egy hosszas folyamat lesz. Akkor a viták kezdete előtt említettük, hogy mi várható. De hát azért alakulnak a dolgok, nem?
Úgy van, megkezdődött ez a folyamat, amelyet reményünk szerint valamikor jövő márciusban tudunk lezárni. Két fontos mozzanat történt eddig, igen, a hivatalos folyamatok szintjén. Az egyik az az Európai Bizottság bejelentése volt egy hónappal ezelőtt, amikor a bizottság a saját javaslatát közzétette. Ebben valóban, ebben a javaslatban számunkra jó hírek is, de rossz hírek is vannak, és a rossz híreknek a legsúlyosabbja, vagy aggályosabbja az, hogy a kohéziós politikát 7%-kal vagy 7% körüli arányjal kívánják csökkenteni a 2021-ben kezdődő 7 éves ciklusban. Ami bennünket persze negatívan érint, de van egy közös agrárpolitikával kapcsolatos hír is, ami 5%-kal csökkenteni a közös agrárpolitika költségvetését, ezen belül 4%-kal a terület alapú, tehát a közvetlen kifizetéseket. Na most ezután következett most a hónap végi, tehát az elmúlt napokban a második hivatalos lépés, amikor is a bizottság megkezdte azt, hogy egy egész sor hivatalos részletes dokumentumot rendelkezésre bocsát. Ezek szintén javaslatok, tehát mindaz, amiről most beszélünk, és a következő hónapokban beszélni fogunk, az mind-mind ennek a vitának a részét képezi. Így hangzott el az a tájékoztatás, az az információ a regionális fejlesztési biztos, hát pont a Románia által javasolott európai bizottsági tag részéről, hogy Romániának nagyon jó helyzete van, mert 8%-kal fognak növekedni a kohéziós alapok. Na most ezt is a vita részének kell tekinteni, tehát még nem vagyunk ott a vita végén. Ugyanakkor ez egy persze egy politikai harc, és világosan látszik az, hogy azok között, akik azt mondják nyugaton, hogy nem akarunk többet befizetni, nem akarjuk azt, vagyis nagyobb hozzájárulással befizetni az Európai Unió közös költségvetésébe, tehát ők nem akarják azt, hogy a Brexit miatti kiesést ők is fedezzék. A másik oldalon keleten azok a bejelentések, amelyek többek között Románia, Magyarország, Lengyelország, Csehország és a többi, akik azt mondják, hogy nem fogadhatják el a két alapvető uniós politika, a kohézió és az agrárpolitika lecsökkentését, megnyírbálását. Közöttük ott van Németország, aki bejelentette, hogy támogatja a költségvetést, tehát hajlandó többet befizetni a közös alapba, és ez végtelenül fontos, hiszen végül is Németország volt tegnap is, ma is és holnap is. Németország lesz a legnagyobb befizető a közös uniós költségvetésnek. Na most mindezek fölött, és ezek alkotják a politikai harcnak a legfontosabb elemeit. Itt most holnap reggelig lehetne magyarázni ezeket a kérdéseket. Viszont még egy rövid gondolatot szeretném csak megfogalmazni, és pedig, hogy a politikai harc mellett nagyon fontos, és a politikai érdek mellett nagyon fontos a technikai részletek megtekintése. Tehát most lehet, hogy a regionális fejlesztési biztos azt állította, hogy 8%-kal növekedni fog az általános finanszírozási keret, de arról sem beszélt, hogy mi az elmúlt ciklusban, tehát a 2007-től 13-ig terjedő uniós költségvetésben, amelyet 2016-ban zártunk le véglegesen, nem voltunk képesek több mint 90%-át lehívni a rendelkezésre álló alapoknak, tehát 10%-ot elvesztettünk abból, ami a miénk lehetett volna, hogyha így tudok fogalmazni. A másik dolgot sem mondta el, és pedig az, hogy az Európai Bizottság arra készül, hogy 2021 után nagyobb lesz az önrész a fejlesztési programok esetében, tehát nem 8 vagy 9 vagy 10%-nyi önrészt, hanem lehet, hogy 18, 19 vagy 20%-nyi önrészt fog követelni egy-egy program, amely a regionális fejlesztési politika részét képezi. Tehát ez a finom hangolás, ez az, amiért harcolni fog kelleni a szakbizottságokban, és most tényleg elmondom azt, hogy tőlem ritkán hallják azt a szót, hogy harcolni kell, vagy küzdeni kell. Én inkább dolgozni szeretek, meg építkezni, ez az én szóhasználatom, de most valóban egy nagyon durva politikai harc következik, amelynek a csatái ezek a kijelentések lesznek, és a tisztelt hallgatók meg kell majd szokják azt, hogy egymásnak ellentmondó kijelentések fognak a következő hetekben, hónapokban megjelenni. Ezek mind-mind ennek az óriási egymásnak feszülésnek a részeit jelentik.
Mennyi alapja van annak, és itt egy kicsit rossz májú leszek, ne haragudj, és ne vegye rossz néven sem ön, se a tisztelt hallgató, hogyha megjegyzem, hogy Romániának mind növelhetik az utalandó kohéziós alapkeretet, mert hát annak felhasználásával és lehívásával tudjuk, hogy hogyan is állunk, tehát gyakorlatilag ugyanott vagyunk, ahol a part szakad.
Nyilván, hogy van alapja ennek a rossz májúságnak, és én nagy szeretettel fogadom, mint bármikor a kritikát, de azért két dolgot el szeretnék mondani. Az egyik az, hogyha körülnézünk a Székelyföldön, a magyarok által lakott vidékeken, azt látjuk, hogy mondjuk 7-8 előtti helyzethez képest igen-igen javult és változott a mai helyzet. Az önkormányzatoknak az elég nagy többsége megtanult pályázni, kialakította azokat a mechanizmusokat, amelyek a pályázatfigyelést jelentik, tehát most már nem arra pályázunk, amire lehet, hanem egyre inkább arra pályázunk, amire kell, és ami hasznos. azt is láthatjuk, és el kell olvasni egy-egy polgármesternek, vagy megyei tanácselnöknek, most persze én a magyarokra gondolok, hát a mieinkről beszélünk elsősorban, az éves jelentéseit, és azt látjuk, hogy majdnem mindenütt sok-sok eurómillióról esik említés, tehát sikerült pályázni, sikerült fejleszteni. Nem akarom én rózsaszínűre festeni a helyzetet, mert sok még a teendő, és azt is el kell mondani, hogy lehet, hogy bonyolultabbak lesznek a pályázatok 2021 után, lehet, hogy jobban együtt kell működni helyi vagy regionális szinten az akadémiával, az egyetemekkel, sok kutatási program lesz, jobban kell együttműködni a vállalkozói szférával, mert vannak olyan programok, ahol együttes stratégiákat vagy összehangolt stratégiákat kell kialakítani a helyi vállalkozók, illetve a helyi közigazgatás között. De most már én úgy érzem, hogy azért be vannak járatva ezek a mechanizmusok, és nekünk akkor nyilván, hogy két fronton kell dolgozni az Európai Parlamentben. Az egyik front az a politikai, amit az előbb említettem, hogy nyilván, hogy a mi érdekünk is az, hogy az általános romániai keret minél nagyobb legyen, mert abból tudunk mi is a saját projektjeink számára leszakítani, lehívni részeket. A másik irány pedig a szigorúan szakmai, technikai jellegű munka, amely arról szól, hogy hiába tudom könnyebben megpályázni az 1 millió eurót, hogyha 200 ezer euró az önrész, és nem pedig 50 ezer euró, mint 3 évvel ezelőtt. Gondolok itt egy önkormányzati fejlesztésre. Nem mindegy az, hogy megvan az önkormányzat költségvetésében az 50 ezer euró, vagy banki hitellel kell biztosítani a 200 ezer eurós önrészt egy 1 milliós projekthez. Tehát mindezek a terítéken vannak, és mindenről egyszerre kell gondoskodni, hiszen itt senki nem vár ránk, senki nem vár a bukaresti kormányra, hogy majd a kormány egy hetes vagy egy hónapos késéssel fogja beküldeni a véleményezését. Sajnos ez előfordul, és sajnos nem igazán jó az a teljesítmény, amelyet Románia kormánya felmutat Brüsszelben. Ott kellene lenni a minisztereknek, az államtitkároknak. Én azt gondolom, hogyha egy német vagy egy holland miniszter minden második héten el tud menni Brüsszelbe, akkor a mieinknek nem két havonta kellene oda menni, hanem esetleg szintén minden második héten.
Ezt ön is kihangsúlyozta egy közelmúltbeli nyilatkozatában, hogy igenis sokkal aktívabb brüsszeli jelenléte kéne legyen Romániának, és szíves engedelmével meg megígézem azt, hogy azért engedtem meg magamnak ezt az enyhe malíciát, mert hogy a múlt héten Corina Crețu európai biztos, aki a jelenlegi hatalom berkeiből került ilyen magas európai pozícióba, úgy ostorozta a saját kormányát moldvai látogatása során, hogy még csak szikrázott bele a kritikáknak az özöne és következménye. Ezért mondtam, hogy hát a felhasználással és a lehívással azért még a román kormány és a hivatalosságok eléggé rosszul állnak. Hát bízzunk benne, hogy változik ez a helyzet.
A romániai jelenléttel kapcsolatban egyetlen számot fűznék közbe. Ugye tudjuk azt, hogy Brüsszel nem csak az Európai Parlament, meg az Európai Bizottság fővárosa, hanem az európai lobbinak is a fővárosa. Létezik egy átláthatósági, tehát egy lobby regiszter, aki ott dolgozni kíván, az be kell jelentse ezt a tevékenységet. Na most közel 12 ezer entitásból, tehát lobby cég, regionális képviselet, megyék képviselete, régiók vagy szakmai ágazatok képviselete, és mi minden van még ottan, 12 ezer entitásból, kereken 9 romániai entitás van bejegyezve ebbe az Európai Bizottság átláthatósági regiszterébe, nyilvántartásába, tehát akárhogy számoljuk, ez nagyon-nagyon kevés, és ezen javítani kellene, persze mi nekünk is javítani kellene a saját magyar érdeképviselet, erdélyi magyar, romániai magyar érdeképviseletünk.
Remélem, hogy az illetékesek, és természetesen, hogy a polgárok is meghallják ezt az üzenetet, jövőre európai parlamenti választások lesznek. Hát, ha sikerül ezt a brüsszeli jelenlétet magyar szempontból is megerősíteni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, van itt két érdekes információ, és megint csak az Európai Parlament munkájára utalnék elsősorban. olvasom a következő hírt. Az Európai Parlament támogatja Románia és Bulgária schengeni övezethez való azonnali csatlakozását, és felszólította az Európa Tanácsot, hogy hagyja jóvá azt. Ez nagyon érdekesnek tűnik, mert hogy éveken keresztül mindenki elismerte, hogy Románia teljesíti a feltételeket, de, és akkor vagy egyik, vagy másik oldalról jött a torpedó. Most viszont egyöntetően úgy tűnik, hogy a támogatás megvan, és ha ilyen határozott felszólítást intézett az Európai Parlament vezetősége az Európai Tanácshoz, akkor nagyon érdekesen kezdenek alakulni a dolgok. Tehát van-e esély Románia és Bulgária mi hamarabbi felzárkózására a schengeni övezethez?
Most majdnem lelki szemeim előtt látom leírva a választ, amit ezelőtt egy fél esztendővel adtam meg önnek ugyanerre a kérdésre, és még azelőtt egy párszor, és sajnos azt kell megismételnem, amit régebben is mondtam, ez egy politikai nyilatkozat, nyilván, hogy a hangvitele az erősebb, mint az eddigieké, úgy látszik, hogy nem csak mi romániaiak és bulgáriaiak untuk már meg ezt a 6-7 esztendeje húzódó, most lassan ilyen drámába, szappanoperába torkoló helyzetet, hanem kezdik mások is megunni. A Barroso bizottság idejéből, tehát több mint 6 esztendeje hangzott el először az, hogy Románia, Bulgária technikai szempontból föl vannak készülve a schengeni csatlakozásra, utána számtalanszor a jelenlegi bizottsági elnök Jean-Claude Juncker már székfoglaló beszédében beszélt a mi országaink schengeni csatlakozásáról, megismételte ezt a tavalyi évi az unió helyzetéről szóló értékelő beszédében, és számtalanszor hangzottak el ezek a dolgok. Nyilván tudjuk azt, hogy az Európai Tanács, tehát a tagállamok gyülekezetében van a homok beleszórva a gépezetbe, most éppen jelenleg Hollandia egy ideje az, aki a korrupció helyzetével és az úgynevezett, tehát az MCV mechanizmusa, az ellenőrzési és kooperációs mechanizmust érvnek használva fel, ennek megtartását érvként citálva halogatja, tehát nem támogatja a schengeni csatlakozásunkat. Én tényleg azt remélem, hogy tehát Bulgária soros elnöksége nem volt egy nyomós érv, tehát nem történt semmi előrelépés. Most Románia készülődik a rotációs elnökség átvételére január 1-től kezdve, jövő év január 1-től kezdődően. Én mégis remélem, hogy megtörténik legalább az, amire mi mindannyian gondolunk, tehát egy műszaki áthidaló javaslat létezik, és pedig az, hogy több lépésben, több lépcsőben csatlakozik Románia és Bulgária. Az első lépés az a röptereknek, tehát a többtéri kapcsolatoknak, a légi kapcsolatoknak a schengeni csatlakoztatása, utána következik majd a közúti ellenőrzés megszüntetése és a gyakorlati csatlakozás. Tehát én nem tudok, és most már nem ismerek tippelni, sokszor tippeltem arra, hogy a következő időszakban valami csak elindul, valami csak megkezdődik. Az viszont látható, hogy nagyon-nagyon sok ér, nagyon-nagyon sok ok között válogathatunk, de ez a helyzet, ez az állandó, most már évekre elhúzódó halogatás, amellett, hogy nyilvánvalóan kettős mércét jelent országainkkal szemben, mutat még valamit, és pedig a két ország, a két kormány diplomáciájának a gyenge teljesítményét, a kismértékű hitelét, hiszen hogyha egy komoly diplomáciával állnának szemben a nyugati partnerek, akkor nem hiszem azt, hogy nem lehetne kialakítani akár azt a kompromisszumos megoldást, azt a valamit valamiért címszó alatt megszülető megoldást, hogy végre megoldódik ez a schengeni csatlakozás, és teljes jogú tagjai leszünk mi is az Európai Unió.
Hát valószínűleg, hogy olyan konkrét és határozott álláspont kellene, mint a július 1-től az Európai Unió elnökségét átvevő Ausztria új kancellárja részéről, ugyanis Sebastian Kurz elég határozottan kijelentette az elmúlt napokban, hogy nagyon fontos változtatásokat vezetne be az Európai Uniós elnökség alatt, ami a Frontex tevékenységét illeti, és már az észak-afrikai országokba telepíteni az európai határokat védő közös erőknek a támaszpontjait, hogy az onnan érkező menekültek még tengerre se tudjanak szállni. ez egy elég kemény álláspont, és úgy néz ki, hogy nagyon határozott az új osztrák kancellár e tekintetben. Azt tudjuk, hogy nem túl Európai Unió párti Sebastian Kurz. Tehát azért érdekes dolgok fognak történni a következő 6 hónapban is, július 1-től kezdődően.
Sebastian Kurznak a politikai kijelentéseit és ennek a média csomagolását hónapok óta követtem, egészen pontosan megválasztása óta követem a közösségi portálokon. És Sebastian Kurz nem csak, hogy fiatal, nem csak, hogy nyakkendő nélkül hordja rendszerint a fehér inget az öltöny alatt, hanem nagyon-nagyon populista is. Nyilván, hogy ez a kijelentés most egyrészt az elnökség átvételének kapcsán fogalmazódott meg, de nem ez a legfontosabb indoka a kijelentésnek, hanem az, hogy közeledik az a határidő, amellyel az Európai Unió menekültügyi, illetve bevándorlás politikai dokumentumait vállalta átnézni, az úgynevezett Dublini Egyességnek a megújított változatát. Még nem fogadta el, most kellene valamikor a közeljövőben elfogadja az Unió, és az a vita, amely régebben nagyon éles volt, most úgy látszik, hogy eltűnt a közvélemény szeme elől, meg nem oldódott, azt el kell mondani, hanem csak áthelyezettek a hangsúlyok. A 2015 nyara és most 2018 tavasza között óriásit változott a világ az Európai Unióban. Most már a határvédelemről beszélünk, arról beszélünk, hogy ha a szabályokat be kell tartania egy német állampolgárnak például, aki egy bármely határon, a nem létező schengeni határokon is a zsebében kell hordja a személy azonossági igazolványát, vagy ha az unióból kilép, akkor az útlevelét, akkor ha ez a szabály érvényes magyar, román vagy német állampolgára, vagy osztrák állampolgára Sebastian Kurz esetében, akkor miért nem érvényes azokra, akik tömegesen érkeznek teljesen dokumentálatlan és teljesen irreguláris, szabálytalan módon, vagy érkeztek a múltban, tehát megváltozott a hangulat, megváltozott a közhangulat az Európai Unióban. Nem tudom, hogyha sikerül az idén a Dublini Egyezményt fölülvizsgálni és elfogadni a végleges eredményt, de ez az eredmény mindenképpen arról fog szólni, és látjuk, hogy az Európai Unió költségvetése is 2021 után arról szól, hogy megerősített határ- és partvédelem, arról szól, hogy a jelenlegi 800-10 000-re emeljük a Frontex létszámát, a Frontex csapatoknak a létszámát, arról szól, hogy stratégiai infrastruktúrát kell finanszírozni, az újonnan megalapítandó Európai Uniós hadsereg és védő kapacitás számára, tehát egy más világban élünk ma, mint ahogy éltünk 2015-ben, és én úgy vélem, hogy ez egy valamivel őszintén világ. Na most, hogyha még több őszinteség lenne a vitában, ha még több szókimondás lenne a vitában, akkor véleményem szerint ez akkor is, hogyha érdesen hangzik, mint ahogy most érdesen hangzik a Sebastian Kurz kijelentése, nem rosszra, hanem pontosan jóra fog be.
Vitákról, vitás kérdésekről beszéltünk jobbára az eltelt idő alatt. Beszéljünk a szépről is, tisztelt képviselő úr, mert hogy soha nem hagyom ki, hogy a szorvány közösségeknek a sikereit említsük meg, és hál' Istennek, hogy az ön által képviselt közösségben mindig történik valami, és jobbára pozitív esemény. Itt van a legújabb, mégpedig arról kérném, hogy értekezzen, hogy mi is az a 50 érték, amely a Hunyad megyei értéktárba került. Ha lenne olyan kedves felsorolni néhányat, és milyen kategóriákat képviselnek ezek az értékek, akkor nagyon megköszönném.
Akkor hadd kezdjem én is egy köszönettel, és nagyon-nagyon meleg szívvel fogalmazom meg ezt a köszönetet, és ez arról szól egészen pontosan, hogy ezek a kérdések egyáltalán elhangzanak a mi beszélgetéseink alkalmával. Én végtelenül fontosnak tartom azt, hogy a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain a szórványról is hallanak a székely emberek, a székelyföldi közösségek, hiszen bármennyire erős a Székelyföld, bármennyire helyi többségben vannak a Székelyföldön a magyarok, mégiscsak együtt vagyunk erősek. Igazából a Pártium, a szórvány, a bánság és a Székelyföld szinte 1,5 millió vagy 1,2 millió magyarja tud együtt erdélyi magyar nemzeti közösséget képezni. Ezért megköszönöm ezeket a kérdéseket, melyek alkalmat adnak arra, hogy székelyi testvéreinket is néha tájékoztassuk a szórvány történésekről. És akkor most maga a kérdés, hát 2 évvel ezelőtt alakult meg a Hunyad megyei Magyar Értéktár Bizottság az erdélyi mozgalom keretein belül, és azóta dolgoztunk, hát csendesen dolgoztunk, mert nem tettünk jelentéseket, és hallgattunk 2 éven keresztül, viszont most, amikor a munkának az első gyűjtő eredményét fel tudjuk mutatni, akkor ezt meg is tettük. Hát Hunyad megye nagyon-nagyon gazdag a magyar kulturális örökség tekintetében, és gondolok itt épített örökségre, hiszen a mi megyünk területén van a Vajdahunyadvára, Dévavára, a Magna Curia Déván, vagy a Veresbástya Marosi Ilyen, ahol Betlen Gábor erdélyi fejedelmünk született, ott van az Algyógyi Református Műemléktemplom, a Rotonda, ott vannak a zsilvölgyi ipari jellegű és magyar jellegű ipari építészeti nagyon értékes elemek, de ott van Gavosdián Vajdahunyad mellett az a kóhó, amely 1890-es években a szegecseket öntötte az Eiffel, a párizsi Eiffel torony számára, tehát nagyon gazdagok vagyunk épített örökségből is, viszont nem csak az épített örökséget, hanem a közösségi értékeket is kutattuk, így személyiségek elsősorban, és hát Hunyadi Jánostól Betlen Gáborig, és Torma Zsófia régésznőtől egészen Téglás Gábor történész és régészig, aki a Dévai Téglás Gábor Magyar Iskola nevét adja, bekerültek személyiségek az első 51-es Hunyad megyei értéklistára. Vannak itt események, például az unikádiósok számára végtelenül fontos Dávid Ferenc és a dévavári Dávid Ferenc unitárius zarándoklat, amely tulajdonképpen hát az unitárius vallásnak, az unitárius egyház számára az alapvető zarándoklat, oda tiszta a megalapulás helyeihez vetett a zarándoklat, de vannak népszokások is, mint például a Csernakeresztúli bukovinai székely népszokások, vannak természeti adottságok, hiszen az Egyezáti Nemzeti Park az már védett övezet volt a 19. században is, és hát nem kell a hátegi medence legendáiról megfeledkezni, úgyhogy nem feledkeztünk meg a Nopcsa családról sem, akit magyar íróink megörökítettek, legenda, szinte legenda alakjában. Hát egy nagyon eklektikus, nagyon izgalmas és nagyon értékes az első 51-es lista. Azért mondtam mindig, hogy első 51, mert folytatni fogjuk ezt a munkát. Ugyanakkor az idén, amikor a 2018 a 100 éves centenárium éve, mi is hozzá akarunk járulni valahogy Hunyad megyében ehhez a centenáriumhoz, és pedig úgy, hogy saját magunkat mutatjuk meg, saját örökségünket mutatjuk fel. Így döntés született arról, hogy kötet születik. Nyilván a kötetet helyiek írják, Gáspár Baraléka újságíró, és Kungazda Gergely, aki református lelkész és közösségi építkező ember, ők fogják megírni ezt a kötetet, és a Korvin kiadó, tehát egy másik Hunyad megyei érték, a dévai magyar Korvin kiadó fogja kiadni ezt a kötetet. Reméljük, hogy valamikor november közepén a idéni Magyar Szórvány napjára és a 2018-as centenáriumra mi is jelentkezni tudunk a kötetünkkel, amelyet nyilván meg akarunk jeleníteni majd román nyelven is, hogyha ennek a körülményei adottak lesznek, tehát fordítani kell, dokumentálni, adaptálni, és a románok felé is, a többségi közösség felé is fordulunk azzal, hogy őnekik is megmondjuk azt, hogy miket hozott létre a Hunyad megyei, vagy Hunyad vármegyei magyarság az elmúlt 1000 esztendőben.
Csak gratulálni tudok mindenhez, viszont azt hiszem, hogy kijelenthetjük azt is, hogy az eredmények eléréséhez hatékony, sikeres munka is szükséges, és akkor szíves engedelmével elmondom a hallgatóknak, hogy azért kényszerültünk felvétel elkészítésére, mert amikor ez a beszélgetés elhangzik itt a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész műsorában, akkor ön éppen úton van hazafele, ha jól tudom, ugyanis dolga van még a mai nap folyamán Fehér megyében Nagyenyeden tisztújításra kerül sor a helyi RMDS szervezet körében. Nos, milyen tisztségben szerepel ön ezen a tisztújításon, mint Hunyad megyei RMDS elnök?
A szövetségi képviselők tanácsában működik a szórvány frakció. nyilván a neve is mondja, hogy a dél-erdélyi, de akár az észak-erdélyi szórványnak a képviselőit gyűjti össze. Vannak beszercei kollégáink, bánsági kollégák Lesicáról, Tebesváról, ott van dél-erdélyi, Hunyad megye, Fehér megyete, Brassó is, vagy Szeben. A szórványnak nyilván, hogy közös gondjai vannak, és közös jellegzetessége, ami miatt frakcióba tömörültünk, ezt a frakciót vezetem most már egy jó ideje a szövetségi képviselő tanácsában, és ilyen minőségekben kaptam megbízást a Fehér megyei tisztításon való részvételve. Hát készítem azt a beszédet, amit ott el fogok mondani, és amely az összetartásról fog szólni, a szolidaritásról, és arról, hogyha nézeteltérések vannak, akkor ezeket a nézeteltéréseket őszinte párbeszéddel kell áthidalni, hiszen Fehér megyében egy sajátos helyzet van. A Fehér megyei tisztújítás ezelőtt egy pár hónappal megtörtént, viszont nem volt teljesen szabályos, óvások történtek a helyi küldöttek részéről, ezért most ez egy megismételt tisztújítás. Általános tisztújítást rendelt el a szövetségi elnök Fehér megyében, tehát a megyei tisztújító küldöttgyűlés 77 tagját az elmúlt hetekben választották meg a helyi szervezetek, most pedig a 77 küldöttnek kell új LMDSZ elnököt választani Fehér megyében. Nyilván, hogy nézeteltérések, feszültségek azok adódnak mindenhol, voltak az elmúlt években Hunyad megyében is, máshol is ilyen feszültségek. Én abban bízok, hogy elegendő bölcsesség van a Fehér megyei barátaim és kollégáimban ahhoz, hogy őszintén álljanak hozzá ehhez a tisztújításhoz, és hogy ne a saját vagy csoport érdeküket keressék elsősorban, hanem a szervezetnek az érdekeit, hiszen soha nincsen túl sok nyugalom az LMDSZ-ben. Most ugye ott állunk, hogy sikeresen befejeztük azt a nagy előfeszítést a közelmúltban, ami a kisebbségi polgári kezdeményezés aláírás gyűjtése volt. Ez egy nagy szervezési és közösségi bravűr volt, és itt nagyon örvendek, hogy ez egy sikeres kezdeményezés volt a romániai magyarság számára, viszont most már ott állunk, ahogy ön is hangoztatta az előbbiekben, hogy lassan már, illetve nem lassan, hanem egészen határozottan el kell kezdeni a készülődést a jövő évi 2019-es évi európai parlamenti választásokra. Május 26-án lesznek ezek a választások, és a közösségünknek addigra szolidárisan és céltudatosan kell odaállni ehhez az ügyhöz, hiszen úgy, ahogy fontos a helyi képviselet, a megyei képviselet, fontos az, hogy ott legyünk Bukarestben, az országunk parlamentjében, ugyanúgy fontos az, hogy ott legyenek a képviselőink Brüsszelben és Strasbourgban, az európai szintéren, hiszen ott is olyan dolgok dőlnek el minden héten, amelyek a mi mindennapi életünket befolyásolják.
Vitás kérdésekről, vitás helyzetekről beszélgettünk jobbára ebben a mai műsorban, de ehhez ön már az évek során felgyülemlett tapasztalatokkal hozzá van szokva, és álláspontjával, hogy párbeszéd és feszültségek enyhítése garanciát jelent arra, hogy ezek meg is valósulnak. Ehhez kívánok további jó munkát és kitartást, és nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést.
Köszönöm szépen a felkérdést, és nagy tisztelet.